Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. svát hó 14-e, a polgári naptár szerint 2015. február 2-a hétfő van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. A New York Times közzétette, hogy hibás volt az a közlés, miszerint Netanyahu miniszterelnök megpróbálta megkerülni az Obama adminisztrációt. Tovább csökkent az izraeli munkanélküliek száma. A Jeruzsálemi Biblia Múzeum az első diaszporát, a bábeli diaszporát bemutató régészeti leleteket, agyagtáblákat mutatja be. Hírénk után Jákob Barzilai hajnali gyertya fénykönyvéből hallhatnak egy részletet. És most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök amerikai kongresszus előtti beszéde, mint emlékezetes nagy vihart kavat a politikai berkekben. Napokon keresztül tárgyalta az izraeli ellenzék a kormányfő ellenes támadásokban, az amerikai médiára támaszkodtak. Nos, most a New York Times közlésével végre kiderült, hogy nem csak egy sok hűhó a semmiért, hanem leginkább sok választási hűhó volt itt leginkább. A New York Times közzétette, hogy hibás volt az a közlés, miszerint Netanyahu miniszterelnök megpróbálta megkerülni az Obama adminisztrációt. Netanyahu kormányfő csak azután fogadta el John Boehner kongresszusi elnök meghívását, hogy az Obama adminisztrációt erről értesítették, nyilatkozta a New York Times. Tehát azok az állítások, melyeket az izraeli ellenzéki pártok hoztak fel a miniszterelnök ellen, miszerint a kormányfő nyomta magát és viselkedésével csak tovább rontotta a kapcsolatrendszeren Izrael és az Egyesült Államok között, abszolút nem helytállóak. Későbbiekben azt hozták fel a miniszterelnöknek, hogy protokoll ellen vétett, bár nincs részletezve vagy példázva, mi a pontos protokoll ilyen meghívás esetében. Ezen kívül emlékezetes kép, Obama elnök először arra hivatkozott, hogy az izraeli közeledő választásokra való tekintettel nem találkozik Netanyahu kormányfővel. Ez volt John Kerry amerikai külügyminiszter magyarázata is, majd Nigériába utazott, hogy ott találkozzon az általános választások előtt álló nigériai kormány vezetőivel. Csak ezek után sértődött meg mintegy az Obama adminisztráció, és kezdte vádolni Netanyahu miniszterelnököt felelőtlen és udvariatlan viselkedéssel. Érdekes, a New York Times szerkesztőségének viselkedése az ügyben, miután valószínűleg eleve tudták ott, hogy mi történt valójában, tehát hogy a Netanyahu kormányfő a meghívott nem fogadta el azonnal, csak az Obama kormány informálása után. Így nagy valószínűséggel nem csak elhallgatta a New York Times, hanem részt vett Netanyahu kormányfő elleni támadásban és lejáratásban. Az Állami Statisztikai Hivatal közölte, hogy a munkanélküliek száma tovább csökkent a 2011-es évben is. 5,9%-a nem foglalkoztatottak száma 2014-ben, 2013-as évben 6,2% volt a munkanélküliek száma Izraelben. Eddig tartottak híreink, és most Jákob Barzilai
a Fény című kötetéből Bathsheba Noam színművésznő olvas fel egy részletet.
A tízes barak lakóinak, mint a többi fogolynak a táborban volt egy álma, amelyet együtt szőttek éjjel-nappal, akkor is, amikor aludtak, és akkor is, amikor ébren voltak. Egy álom, amely egy régi dallamot idézett fel, egy régmúlt illatot, egy alakot, amelyben gyönyörködni lehetett, egy ízt, amely érződött még a szájban. Olyan álom volt ez, amely himnuszá magasztosult, de ennek szavait csak gondolatban lehetett ismételgetni. Arra vágytunk, hogy túl legyünk a tábor kapuján, és a réten rohanhassunk, magunkba szívva a szabadság illatát. volt, aki álmában törte át a kaput, volt, aki lerombolta, de akadtak olyanok is, akik képzeletben pillangóként repültek át felette, lenézve a tiszta magasságból az égre törő kapukra. A valóság azonban más volt. A valóságban senki sem törte át a kaput, és nem is szállt fel az égre. Aki mégis át akart jutni a túloldalra, csak talicskára hajítva tehette meg, mint apám és nagyapám. Ágyú dörgés hallatszott a távolból. A becsatópódó lövedékek zaja olyan volt, mint a lelkeket magával ragadó mennybeli zene. Újra marha vagonokba tereltek bennünket. Bergen-Belsen mögöttünk maradt. Az öregedő mozdony, mintha megfiatalodott volna, újult erővel húzta maga után a hosszú szerelvényt ismeretlen célja felé. A mozdony erőlködve dohogott az emelkedőn, majd átbukdácsolt a völgyeken, kifújta magát, miközben illatfelhőkön keresztül vitt át az útja. A mi vagonunkat is körbe lengte a tavasz, és a nyíló virágok illata elbódította légző szerveinket. Az est beállta előtt, a vonat csikorogva fékezett. Minden szokatlan és különös volt. Vajon miért állt meg a vonat az öldelő mező kellős közepén? Az éj leszállt körülöttünk. A vagonokban senkinek sem jött álom a szemére. Mi, akiket már annyiféle szörnyű álom kísértett meg, most megfélemlítve ültünk és rettegtünk attól, amit a holnap tartogat a számunkra. Hajnalban, amikor az első reggeli fény megvilágította a tájat, megnyílt az egyik vagon, azután a másik, a harmadik, néhány perc múlva az összes nyitva állt. A sínek mentén csend honolt, mintha a 18 áldás imájához készülődnének. A vagonokban ülők arca megdermet az eléjük táruló látványtól. A bebörtönzött kiáltás képtelen volt kiszabadulni a megdénult torkokból, csak a szemek fürödhettek meg szabadon a szépség tengerében. A természet látványa, amely kitárulkozott előttünk, olyan pompás volt, mint egy hatalmas freskó, amelyet csak Isten volt képes megalkotni, és amelyhez tilos volt hozzáérni, mert a festék még nem száradt meg rajta. Egy részegítő tájkép, mozaik a teremtésből. Velünk szemben egy domb ágaskodott a magasba, amely messziről egy herceg kisasszonyra emlékeztetett, akin a természet színei úgy pompáztak, mintha színes előkelő báli ruhát öltött volna. Senki sem kelt fel a helyéről. Álmodozva ültünk a vagon deszkáin, és ha Isten egy pillanatra ránk figyel, emlékezetében sokáig megmaradt volna a kép, amelynek nincsen párja. A marha vagonok olyan mozivá változtak át, amelyből hiányoznak a székek, és a közönség olyan filmet néz, amelyet Isten vetít a természet hatalmas vásznára. Miközben mi a filmet néztük, különös dolog történt. A német katonák a mozdony tövében levetették egyenruháikat, fegyvereiket elhaigálták, és civil ruhába bújtak. A távolból vas szerkezetek nehézkes, monoton zörgése és motor zúgás hallatszott. A zaj egyre jobban felerősödött. Sok időnk nem maradt, hogy kitaláljuk a csörömpölés eredetét, mert néhány perc múlva tank jelent meg a domb tetején, és megállt a sineken veszteglő marha vagonokkal szemben. Aztán egy újabb tank mászott fel a domboldalra, majd amikor megjelent a harmadik is, valaki felfedezte rajtuk az amerikai hadsereg jelzését. Mintha rakétából lőttek volna ki bennünket, valamennyien a tankok irányába tódultunk, hogy megcsókoljuk a lánctalpakat, a rizegvasat, és megöleljük a bennük ülő fáradt angyalokat. Határtalan öröm töltötte el az emberek szívét. Az amerikai katonák eddig soha nem látott élményben részesültek. Úgy sírtak, mint a gyerekek. Az első sok után leugráltak tankjaikról, és édeséget osztogattak a rajtuk csüngő embereknek. A halálra ítéltek, akik ezekben a pillanatokban kapták vissza életüket, könnyeikkel árasztották el a tankokat és a katonák ruháit. Már szinte látni sem lehetett a tankokat, mert emberi testek borították be minden négyzetcentiméterüket. Ezek az amerikai katonák, akik már megjárták a halálpoklát, majdnem itt lelték a végüket, mert a hála és a szeretet szinte megfojtotta őket. Anyám is felmászott a győztesek dombjára, onnan tekintett le a vasúti pályán veszteglő üres szerelvényre, amely mindössze néhány kilométerre állt meg a gázkamráktól. Felszabadulni a síneken, a természet ölén, olyan, mint újra születni, mondta. És közben odahúzott bennünket nagy testéhez. Míg az emberek a domb tetején ünnepelték a felszabadulást, anyán kisé eltávolodott tőlük. Szenvedése minden pillanatában erről a percről álmodott, és most mégis félrehúzódott a tömegtől, hogy megköszönje Istennek, hogy betarthatja esküjét. Virágos mezőn állt, és imádkozott. A csendes imából, amelyet befelé, a szíve felé mondott, csak néhány szófoszlány szűrődött ki, és itt, és most, ezeken a síneken, közel a halál kéményéhez, adtam új életet a gyerekeimnek. És ezen a napon születtek meg az unokáim is. Egy jobb életre. Amen. Amen.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 12-20, Tel Avivban és Hajfán 10-20, Beer-Sheván 9-22 és Éláton 13-27 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Jerusalem!